哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。
Sziasztok, ez itt a Kisapám negyedik évada, és a múltkori beszélgetés után visszahívtam Szabó Simont, hogy folytassuk a beszélgetést. Szia, Simon!
Szia, sziasztok!
Egyszer találkoztunk a Külker strandon, egy hatalmas felfújhatós pizzaszeleten ült szerintem 8 vagy 9 gyerek, és te meg üvöltötted, hogy na jó van, elindul akkor most a pizzaszelet, akkor tollak titeket, és ott mindenki látszott a gyerekeken, hogy te voltál ott a társaság motor, mindenki a fejeden ugráltak, paskoltak, fröcsköltek, és te imádtad ezt az egészet. Nekem akkor még nem volt gyerekem, de valahogy azt képzeltem, hogy na én is ilyen apa akarok lenni.
Hát ez megtisztelő, köszönöm szépen. Hát figyelj, ott ez így nagyon jó hangzik, de az igazság az, hogy nincs más választásod.
Igen?
Mint hogy jó apa legyél.
Tényleg?
Érted? Hát ez így van. Tehát ez ennek szerintem csak úgy lehet neki menni, hogy nincs más opció.
De te ezt a bohóc szerepet, vagy ezt a porondmester szerepet, ezt egyből tudtad, egyből ösztönösen jött, vagy ebbe bele kellett rázódnod?
Az az érdekes, hogy azért a gyerekeddel más, tehát ott más, mind más dolgokat engedsz meg magadnak, de hát ugye nekem így a szakmámból adódóan, mivel hogy ugye színészként is üzemelek, azért nem esett nehezemre. Tehát az első pillanatban
de
kiderül.
De akkor ezt eljátszott? Ezt a,
hát van a ezt része, amit játszol, és van egy része, amit meg ugye úgy éltek, meg úgy mozogsz ott a családi légkörben, de hogy ez gyakorlatilag akkor indul, amikor te, mint apa észreveszed, hogy először rád mosolyog a gyereked.
Aha.
És akkor, most miért mosolyogott? Csak úgy? Vagy azért azt csináltam, hogy vagy érted? És akkor ez akkor indul el szerintem.
És akkor onnantól kezdve ez egy misszió, hogy akkor a gyereket mosolyogtatni.
Hát, hogy akkor érezze jó magát. Igen, nem is az, hogy most akkor röhögje magát halálra, de hogy azért az adott pillanatokat, azokat minél boldogabbá, vagy minél játékosabbá tenni.
És akkor ez a Akkor az, hogy a Szabó Simon elégedett legyen, vagy boldog, akkor ez most háttérbe szorult? Tehát akkor van egy fontosabb program fut a fejben?
Szerintem ezt én legalábbis úgy működök, hogy picit külön választom. Tehát ilyenkor nekem az a boldogság, hogy ők boldogok nyilván, meg az a adott pillanat az egy tényleg egy jól süljön el. Mert nyilván, amikor meg el kell mennem forgatni, vagy valahova el kell mennem külföldre, akkor ott nem tudok apuka üzemmódba létezni, csak egy bizonyos szintig, de tök másra kell koncentrálni. Tehát ezt valahogy azért szerintem így el kell particionálni egymástól.
Pápa, mama.
Azt mindenki tudja, hogy elég népszerű színész vagy, sőt, van egy bizonyos karakter Magyarországon, ami, hogyha előkerül egy mozifilmben, akkor egyértelműen, vagy egy sorozatban, akkor egyértelműen te vagy ott, de szerintem sokan tudják azt is, hogy egy nagyon sikeres rendező vagy különböző díjakkal. Oda akarok kiukadni, hogy akár a rendezés, akár a színészként való munka, azért az egy nagy feladat, tehát te nem tudsz non-stop apuka lenni otthon a gyereknél, mert van, hogy elmész külföldre, mondjuk díjat átvenni, versenyfilm, stb., vagy egy hosszú forgatás, vagy ilyenek, akkor mi történik? Akkor hogy bírod a gyerek nélkül, vagy inkább ők hogy bírják nélküled?
Szerintem egész jó a kapcsolatunk ebből a szempontból. Azért tehát nem olyan vagyok, aki mondjuk úgy napokra eltűnik, hogy nem tudnak róla semmit, meg hát nyilván fél nap után már nekem is hiányoznak, és az van, hogy akkor már keresem, hogy akkor most mikor tudom őket nyugiba fölhívni. Ez azért nagyon jó, hogy ilyen lehetőségek vannak, hogy mit tudom, ilyen videótelefonálás, meg ezért azért mondjuk én emlékszem arra, hogy én 14 éves voltam, és körmendre jártam suliba.
Hát akkor semmi, vonalas telefon
fél
volt.
Napig kell sorbálni 20-assal kezedbe. Igen. Hogy a műanyag piros telefonnál egyetlen helyett, mint a börtönben.
Hát, hogy telefonkártya, az volt hát, telefonkártya.
A telefonkártyát az a menőknek volt, igen. Persze. Én olyat láttam, hogy már lejárt, tudod. Olyanból volt 4.
De és hát, valakiért nem gyűjtötte.
Így van. Tehát, hogy azért akkor nem tudtad úgy anyádat fölhívni, hogy akkor mi a helyzet. Most viszont ez egy nagyon jó lehetőség, hogy közelebb vagy érezhetően a másikhoz. De hogy Mindenféleképpen arra törekszem, hogy az adott pillanatot kihasználjam, hogyha ez érthető. És ez akár szakmailag is, meg akár ugye családilag is.
Hogy ment az átállás? Azt nekem az elején elég furán ment, nem azt mondom, hogy nehezen, de furán ment átkapcsolni. Tehát hazamegyek, és bugyú, plán az elején, amíg még a gügyögés megy, meg a burlesque humor, elcsúszom a banánhéjon, és akkor azon nevet, mert még nem tudunk beszélgetni úgy, és akkor ezen nagyon beüti a papa a fejét. Hát az volt a legnagyobb sláger, úgyhogy én folyamatosan a falba ütöttem a fejemet, mert nagyon fájt. És utána pedig elmegyek otthonról, és akkor egy komoly megbeszélés, legyártani egy podcastet, egy műsort, fellé és zene, tehát, hogy akkor ott csettintésre átáll az ember. Neked hát, ez hogyan ment?
Ugye, nekem nagyon nehéz volt, és pont azért volt nehéz, mert például egy forgatásnál mondjuk a legsúlyosabb sztori az a Megdönteni hajnal tímát című film forgatása volt, amikor is meg kellett növesztenem a nem létező hajamat.
Persze, tehát hát előttem
fölül,
van. Előttem
fölül kopasz voltam, ugye körbe megnőtt már a hajam ilyen 4-5 centisebb, borzalmasan festettem, ahhoz meg kellett növesztenem a szakállamat, bajuszomat egybe, és mindehhez hátulra besütött a Weber Krista egy sminkes fodrász hölgy.
Ismerem.
Igen, egy coffot, egy ilyen tincset, egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon suttyó, ilyen
tetűhintát.
Egy ilyen borzalmat, és ugye azt nem lehetett leszedni, és a végig a forgatás ideje alatt, ami mondjuk volt 3 hét, annak úgy benn kellett maradni, és közben viszont volt, amikor el kellett mennem a gyerekkel a játszótérre mondjuk. Na, az mondjuk szépen néztünk ki, hogy egy ilyen pacekkal ott a homokozóba ott játszom vele, mint én egy fél órát, és utána mennem kell bunkóskodni a forgatásra, tehát az ott az egy elég skizofrén helyzet. De most ezt hozzá kell tenni, hogy például a gyerekeim a mai napig még nem nézhettek meg egy olyan filmet se.
Komolyan.
Amikben én ilyen szerepeket játszom.
Le van tiltva?
Én mondtam, hogy még kicsik vagytok ez a sok hülyeséghez.
De jó!
Tehát láthattak ilyet, hogy mondjuk a konyhafőnök VIP-ba apa főz, azt mondjuk azt persze, megnézhették, az meg mit tudom én, miben, még talán egy...
De egy Moszkva teret már akkor nem.
Még nem.
Mert azt még nem.
Hát nem, hát ott cigarettáznak, tudod, isznak, meg izé fiatalok, tehát hogy...
Nagy dumák vannak,
igen, tehát hogy azért szerintem, tehát azért nagyon jó, hogy így felgyorsult a világ, de szerintem nagyon fontos az, hogy azért a gyerekeknek nem kell, hogy felgyorsuljon a gyerek korukba ez. Tehát én pontosan nagyon sok mindenbe ezért lehet, hogy egy kicsit konzervatív vagyok, vagy maradi vagyok, de nagyon sok mindenről még nem beszélünk a gyerekekkel, mert szerintem 7 meg 10 évesen még nem kell.
Nagyon, nagyon tetszik ez, amit mondasz, és nagyon egyetértek. Nálunk például 2 éves, és még egyetlen egy másodperc screen time nem volt, tehát ő még nem nézett mozgóképet. Tök jól el vagyunk a mesékkel, már vissza tudja mondani a meséket, a rajz, mit tudom én mi. Most kapott egy tetoválást a kezére, a Rutkai Boritól kaptam egy ilyen gyerek tetoválást, ilyen kis űrhajó, és akkor most az van a kezén, és akkor most azzal vageszol, hogy neki tetoválása van, mindenki mutogatja.
De nem, mert figyelj, ez nagyon fontos, amit mondasz. Nálunk is így volt, hogy az elején nagyon sokáig nem volt képernyő. Valahogy így ilyen talán ilyen. Azt hiszem, akkor jött be a képernyő, úgy Isten igazából, amikor kórházba került.
Aha.
Mert akkor vettem...
Akkor viszont muszáj, tehát van az, amikor muszáj.
Hát van az, amikor tudod, már anya is ott azért eléggé fáradt, és ott már nem tud folyamatosan mesélni a kórházba.
Volt egy 11 órás repülőút, ami minden megtörtént, tehát homorítva megszállta az ördög, meg mit, és ez egyszer csak azt vettem észre, hogy másfél órája teljesen nyugodt az ölemben, és rájöttem, hogy a kettővel mellettem levő úrnak a képernyőjét bámulta másfél órája, és nem szóltam neki, hogy ne nézzen oda. Jó. Nyertem másfél órát, köszönöm.
Persze, de figyelj, ez nagyon jó, amit mondasz, és szerintem ezzel, ha már a képernyőnél tartunk, akkor nagyon fontos az, hogy nem, tehát van ez az ős ilyen anarchista graffiti, tudod, hogy tiltva nevelsz, hazudni tanítasz. Igen. Tehát, hogy nem szabad letiltani semmit szerintem, hanem meg kell mondani, hogy oké, akkor most nyomogasd, de 10 percet nyomogatjuk, jó?
Aha.
Oké, akkor 10 perc, és lejárt. De megbeszéltük, 10 perc, lejárt. És képzeld el, hogy nekünk is volt olyan, hogy az Igornak már addigra már tabletezhetett, a Gerda még azért kisebb volt, tehát ő azért ezt nem csak nézte, hogy mit csinál a bátyja, és volt olyan, hogy Angliába mentünk autóval.
Az egy napos
Németországig program, elmentünk, ott aludtunk egyet, és másnap Németországból elmentünk egészen Londonig, és egyszer sem került elő az autóba semmilyen képernyő. Volt szójáték, volt barkobázás, szólánc, volt hangos könyv, volt zenehallgatás, aludtak, beszélgettünk, és tökéletesen megvoltak, és szerintem az nagyon nagy baj, hogyha ebbe is, a képernyőbe is, mint minden másba, ha nincsenek szabályok, meg határok. Szerintem muszáj.
Én azt érzem rajtad, hogy itt nagyon egyértelműen fel van rajzolva ez a tábla, amin játszotok. Tehát, hogy viszont azon belül meg azt érzem, meg ahogy láttam is, hogy ott viszont szabadság van. Tehát, hogy akkor 10 percig azt nézel, amit akarsz, viszont 10 perc után lejárt.
Hát igen, azt nézel, amit akarsz, jó, nyilván ugye...
Nem tehát, poresz, hogy, meg ilyenek.
Hát igen, meg azért most amivel harcolok, az Igornál például már, az ez a TikTok.
Tehát megy, elértem
el? Hát az a baj, tudod, hogy nagyon nehéz úgy valamire azt mondani, hogy szerintem az nem jó, amit közben az összes osztálytársam azt mondja, hogy az rohadt jó.
Igen, látom kajakozom, és ott látom ezeket a 10-11-12 éves gyerekeket, hogy nyomják. Süt a nap kint, és ők bent ülnek az öltözőben, és egymásra licitálva. És azt láttad, és azt
láttad. Igen, sajnos ezért ez egy nagyon rossz. Egyrészt azért, mert nagyon emlékeztet egy bizonyos addikcióra, ez az egyik, a másik pedig egy folyamatos telhetetlenség, ami nincs kielégítve.
Igen.
Mert rövid,
jön a következő,
és sok,
jön
a következő. És mi a következő. És ez megy, na és erről kell őket lekattintani, és azt csak úgy lehet, ha megszabod azt az időtartamot. És én a saját példámból tudom, és most nem csak a gyerekkoromról beszélek, hanem a felnőtt koromról is, meg a szakmámról is, hogy például most akkor csak egy példát mondok, hogy amikor mi filmezünk, és olyan filmet készítettünk, amit nekünk kellett összerakni, és nekünk kellett összekalapozni rá mindent, akkor nekünk saját magunknak kereteket kellett szabni, meg szabályokat kellett alkotni, hogy mik azok, amin belül mi bármit megtehetünk. Mert akkor el fog készülni. De hogyha nincsenek határok, meg nincsenek szabályok, meg mindenki azt csinál, amit akar, akkor abból soha nem lesz semmi.
Ezt te otthonról hoztad, ezt a fegyelmezettséget?
Nem mondanám, mert azért engem úgy nagyjából úgy szabadon, hosszú futószáron tartotta inkább az anyukám, mert én azért apámmal olyan nagyon sok időt nem töltöttem együtt, és elég korán meg is halt. De anyukám mindig azt mondta, hogy hogy vagy tanulsz, vagy dolgozol, de olyan nincs, hogy nem csinálsz semmit.
Aha.
És akkor ezzel már egy olyan utat rakott le elém, hogy oké, basszus, csináltok bármit, de vagy A úton megyek, vagy B úton.
Említetted a múltkori epizódban, hogy a gyerekeid jégtáncolnak, és ahogy így látlak téged, azért ugye, nem tudom, 2 méter magas, nagy darab, méhangú csávó, szóval, hogy te nem egy ilyen jégtánc kompatibilis ember vagy.
Nem.
Hogy jött ez a jégtánc?
Nem tőlem jött. Tehát azt kell tudni, hogy ugye nekem az anyósom orosz, tehát a feleségem is félig orosz, tehát nálunk azért az orosz...
Ezért az Igor név?
Hát egyrészt ezért is az Igor név, meg hát mondjuk az, sokan azt hiszik, hogy az Igor név az orosz, de közben az Igor név az egy skandináv varék eredetű, inkább viking származású név, ami így lecsorgott így az oroszokhoz, meg így a szláv nyelvcsaládba. Tehát, hogy az Igor, ő így orosz, de hogy a Gerdák a második neve Léna, tehát hogy mindenféleképpen szerettük, hogy legyen meg azért az, amit a nagymama irányából hoznak. De ugye a lényeg az az, hogy ugye az oroszoknál azért a jégtánc az, az egy olyan, meg a műkorcsolya azért az egy olyan sport, ami egy nemzeti sport, tehát ott megnézel egy bármilyen műsort, ott az 5-6 éves gyerekek úgy műkorcsolyáznak, hogy a pofád leszakad, mert egyszerűen hogy még járni nem tud, de korcsolyázni már igen. Na és akkor itt a nagymama is az volt, hogy tél van, ugye itt vagyunk, tél van, akkor a Gerdának kell menni korcsolyázni. És akkor ugye feleségem, meg ő, akkor először elvitték egy ilyen kis gyakorlópályára, itt a Marcin volt egy ilyen kis jégsátor fölhúzva, akkor ott elkezdett ott totyogni, topogni, és akkor ebből egyszer csak kialakult az, hogy volt egy egyesület, akik látták, hogy elég sokat mennek úgy korizni, és mondták, hogy miért nem jár az egyesületbe, ha már itt töltik a fél telet, érted? És akkor elkezdett járni, és ugye azt kell tudni, hogy azért ez nem egy időszakos sport, tehát nem az, hogy csak télen lehet korcsolyázni, hanem azért hál' Istennek van elég jégpálya, bár nem annyi, mint stadion, de azért van jégpálya, és akkor bekerült az egyesületbe, ott elkezdett tanulni műkorcsolyázni, és ebből odáig nőtte ki magát, hogy versenyezni is elkezdett, sőt, elég szép eredményeket ért el, és közben ezt meglátta az Igor, hogy ugye a Gerda korizik, és eredményei is vannak, meg ez úgy egész jó pofa, meg amúgy is az Igor is imád táncolni, és akkor mondta, hogy akkor megy ő is. És akkor mondta, jó, hát akkor menjen.
De mondtad neki, hogy hát fiam, ezt nem, a férfiak nem szokták, hát miért nem ész focizni, vagy hát kosarazni, ahogy egy rendes
voltak,
férfi.
Voltak ilyen próbálkozásaim, tehát az Igor járt judózni, meg az járt kosárlabdázni, de egyik se fogta úgy meg.
Nem érdekelte.
Nem, ő sokkal művészi lélek egyébként az Igor, tehát most például olyanokat rajzol, hogy a pofám leszakad, de tényleg, tehát elképesztő. És jár is rajziskolába, meg van ez a jégtánc, és de hogy ugye akkor pont a Gerdát, pont átvittük egy másik egyesületbe, ahol a jégtánc volt előtérbe, és ott meg ez kérdés is volt, hogy hát ki lesz majd a párja, mert ugye jégtáncolni úgy tudsz, meg edzésen úgy tudsz gyakorolni, hogyha van párod. És akkor az Igor mondta, hogy hát ő megy szívesen, bár mondjuk ő még nem tud nagyon korizni, és akkor ilyen robotba elkezdte, az nagyon aranyos volt, de hát addigra már az Igornak volt egy komoly agyrázkódása, egy ilyen iskolai korcsolyázás alkalmával, ahol dobott egy hátast, és beverte hátul a fejét. Ez elég ijesztő volt, amikor félre beszél, meg elájul, meg izé, és ezt mindezt úgy, hogy közben viszed a kórházba, és a hátsülésen ott ájuldozik a gyerek, meg össze-vissza beszél, érted? Tehát egy komolyabb sztori volt, az a két napi kórház volt, meg minden, és akkor ennek ellenére úgy döntött, hogy akkor megpróbálja, és nagyon szépen feljött a Gerda mellé, hihetetlen tényleg, annyian szépen, hogy már volt bemutatójuk, már volt versenyük is, volt egy újabb agyrázkódása is az Igornak, mert akkor meg...
Te ilyenkor... Hát ilyenkor mit csinál a jó szülő? Hagyja, hogy visszamenjen a gyerek arra a jégre, ami képes agyrázkódást okozni, és nagyba is lehet belőle? Vagy azt mondja, hogy kisiam, de te soha többet nem mész vissza, mert ez veszélyes. Nem
hát figyelj, ez egy marha jó kérdés. Ugye eleve a legfontosabb az, hogy a gyerek mit akar. Tehát, hogy a gyerek azt mondja, hogy ő megy vissza.
De fel tudja mérni a gyerek ennek a,
hát figyelj, ennek érzi,
a veszélyeit?
Érzi, meg azért látja a többieket. Tehát azért ez nem egy mindennapos dolog. Uh-huh. Tehát a második, az első agyrázkódás az azért volt, mert senki nem figyelt rájuk. 25 gyereket beküldtek a Városligetbe a műjégpályára, egy olyan tanárral, aki rá sem ment a jégre, hanem kinnált. És úgy beküldtek 25 gyereket, hogy azt se tudták, hogy ki volt életében jégen, vagy mi volt. És az Igor így állt, és egyszer csak kiment a lába alól a talaj, és hanyatt esett. Tehát ez egy felelőtlenség. Tehát így ez olyan, be is dobhatták volna őket a vízbe, úgyhogy nem kérdezik meg, hogy tud-e úszni, nem? Tehát, hogy ez egy hülyeség. Én nem hibáztatok senkit, de hát ez egy nonsens.
És a második?
És a második meg már az edzés közben volt, amikor már jól tudott korizni, az egyébként egy fél éve, vagy egy éve volt valahogy így. Edzés közben összeakadt a lábuk, a Gerdával, és akkor elesett, és a Gerda korját fejelte le.
Ne, ja. ne.
És akkor ráadásul ne. Előről.
Ne.
És akkor hál' Istennek egyből el tudtam vinni egy ilyen MR vizsgálatra a Bokaiba, és akkor ott egy ilyen neurológus őt megvizsgálta, meg megnézték az MR alapján, nem volt semmilyen, egyrészt nem maradt az előzőből se semmi, meg most se volt semmi, pihennie kellett 2 hétig, és utána akarsz menni? Persze. És
nincs rajtuk ilyenkor valami fejvédő?
És nem. Tehát, hogy a verseny korcsolyából ott nem lehet bukós isakba korizni. Tehát sokáig ráadtunk egy olyan vastagabb kötött sapkát, hogy azért mégis, ha esik, akkor azt tompítsa, de ez egyáltalán nem jellemző. A gyors korcsolyában ott van, uh-huh. Ugye ott van bukó, de itt a jégtánc, vagy a műkorcsolánál ott egyáltalán nincs. Hát ott olyan biztonsággal lépnek igazából a jégre, mint ahogy te itt kisétálsz az ajtón.
El is esek néha.
Hát, és még sincs rajtad bukós isak.
Ez igaz. Okay.